folytatjuk a krízisek és pofonokat Végi Réka közérthető kommunikáció szakértővel. Miről is beszélgetnénk, mint a közérthetőségről. Előbb ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy jogszabályba is rögzített módon, hát ha nem is, nem lehet azt mondani, hogy ilyen előírás van, de olyan megközelítést alkalmaz a jog, hogy mindenki számára érthetően, vagy a legszélesebb kör számára érthetően kell megfogalmazni például jogszabályokat és egyéb hivatali dolgokat. Van ennek valamiféle hivatalos módszertana is? Erről mesélj egy picit, és utána pedig nézzük meg, hogy hogyan működik a gyakorlatban a módszertana ennek.
Igen, van. Tavaly nyáron egy óriási mérföldkőhöz ért el ez a mozgalom és a szakma, azzal, hogy egy ISO szabvány adott ki az ISO hivatal a közérthető kommunikációról. Ez gyakorlatilag egy 14 oldalas útmutató arról, hogy hogyan írj közérthetően. Ez nem tanúsítvány, tehát tanúsítványt még nem lehet szerezni belőle, de útmutatónként abszolút elérhető, és hát nagyon-nagyon sok éves, ha előzte meg ezt a szabványt. Ahogy említettem, inkább nyugaton van komolyabb kultúrája ennek a módszertannak és szakmának, úgyhogy nagy nemzetközi közérthető kommunikációs szervezetek dolgoztak rajta jó sokat, hogy ez elkészüljön.
Ez nyelvfüggetlen lényegében?
Ez most angolul van, de nemzetközi szabvány. A 99%-a nyelvfüggetlen, és terpen van a honosítása is, és előkészületben van két olyan változata, amelyik egyrészt a jogi, másrészt a technikai szövegek közérthető fogalmazását segíti majd.
És akkor ez a módszertan, azt utaltál rá, és most picit bele is megyünk, ez támpontokat ad arra, hogy hogyan lehet egy szöveg, alapvetően szövegekről beszélünk, gördülékenyebb, érthetőbb. Tudsz erre mondani olyan példát, amit így jobban el tudunk képzelni, hogy mit csinál az ember, amikor egy bonyolult témát kell egyszerűbbé tennie? Érthetőbbé, bocsánat, nem egyszerűbbé.
Igen.
Érthetőbbé, én belesétáltam a csapdába, tehát hogyan lehet érthetőbbé tenni?
Nem baj, ha egyszerűbb, de igen, az érthetőség ez egy picit többről szól. Például érdemes azon elgondolkodni, hogy mit írsz bele és mit nem. Ez egy elég egyszerűnek tűnő kérdés, aztán néha kiderül, hogy nem is olyan könnyű ezt kitalálni. Általában az a cél, hogy azt írt csak bele, amire az adott ügyhöz kapcsolódóan szüksége van az olvasódnak, és minden mást vegye ki belőle, mert csak nehezíti az érthetőséget. Aztán a felépítés.
Ne legyen több, meg ne legyen kevesebb.
Sem. Így van, így van, pontosan. Aztán a felépítés egy másik fontos szempont. Mi az olvasó számára logikus sorrend? Mi az, ami neki fog segíteni, hogy feldolgozza a kapott információt? Mi az, ami több embert érint, és mi az, ami kevesebbet? Nyilvánvalóan azt érdemes előre írni, ami több mindenkit érint, és mondjuk a vége felé hagyni azt, ami speciális részlet lehet.
Azért érdekes, mert kommunikációs szempontból, vagy hát üzleti kommunikációs szempontból mi az érdekesebbeket szoktuk a végére hagyni, hogy végig kelljen menni rajta. Ugye mennyire más mondjuk egy közleményt, vagy valamit úgy megfogalmazni, hogy a végén legyen, vagy egy cikket, a végén legyen az, amit az ember vár, miközben amikor nézőpontot váltasz, akkor azt csinálod, ami mindenkit érint, az legyen ott elől.
Igen, és ez nagyon jó, hogy behoztad, mert ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. A közérthető kommunikáció, az egy funkcionális kommunikáció. Az arról szól, hogy az nem arról szól, hogy gyönyörködtessen, az nem arról szól, hogy olvassa végig. Az nem akar kihívást állítani. Nagyon más, mint az irodalom, mint a cikkek, mint egy jó blogpost, amit én is élvezek olvasóként. De amikor kapsz a hivataltól egy levelet, akkor kicsit más elvárásaid vannak, és az a jó, ha nem kell végigolvasnod, az a jó, hogyha azonnal megtalálod, hogyha lelövik a poént, és kiderül a gyilkos.
Banki levélben szokott olyan lenni, hogy önnek nincs teendője. Azt például bele szokták írni, és akkor az ember azt mondja, jó, akkor köszönöm.
Ez egy nagyon jó gyakorlat. Sokszor nem kerül bele, és akkor az ember keresi is, ugye?
Hogy miért mondják ezt nekem? Igen.
Akár azt, hogyha egy kicsit gyanakvó, de amikor nem egyértelmű, hogy nincs teendőm, az is mennyire elbizonytalaníthat. Úgyhogy mi szoktuk javasolni. Nincs? Írt bele?
Az felszabadító tud lenni ilyenkor. Azon gondolkozom, hogy ha már behoztam a reklámokat, meg az üzleti kommunikációt, hogy ugye nagyon sok reklám vagy hát ne csak reklámról beszéljünk, de mondjuk üzleti célú kommunikációra vonatkoznak olyan szabályok, amik viszont ilyen jogi nyelvezetet követelnek meg. Akár adott esetben egy óriás plakátra, ha gondolsz, ahol mondjuk autó reklámnál mindig ott van, hogy ez milyen körülmények között van ez a fogyasztás, élelmiszernél, hogy ez egy tálalási illusztráció vagy javaslat, tehát egy csomó helyen utoléri tulajdonképpen ez a fajta, hogyan szabad kommunikálni, meg mit szabad kommunikálni, azt, amit egyébként szeretnénk.
Ez egy olyan fontos kötöttség, amit figyelembe kell venni, amikor közérthetően akar kommunikálni bárki. Alapvetően ezeknek a szabályoknak a célja, hogy védjék ugye a fogyasztót. Nem feltétlenül érik el a céljukat azzal, hogy jogi nyelven megfogalmazott szövegeket kell feltüntetni, de ez van. Amikor egy kötelező, de az olvasó számára nem fontos szöveget kell, hogy feltüntess, akkor azt szoktuk javasolni, ha tényleg nem segít, és el tudod mondani egyébként mellette közérthetően is, akkor a kötelező szöveget valóban egy picit rejtsd el. Az lehet a próbetűvel, az lehet a végén. De fontos, hogy maga az az információ, ami el kell, hogy jusson a fogyasztóhoz, az jusson el. Fogalmazd át neki, segíts neki, add át úgy, hogy meg is értse.
Gyógyszerreklámok végén ugye kötelező bemondani ezt a szöveget, és ez tulajdonképpen egy kvázi verseny a speakerek részéről, ki tudja minél gyorsabban elhadarni, mert ugye a drága reklámidő az felemészti azt, hogy meg kell kérdezni a gyógyszertárost. Ez is tulajdonképpen a fogyasztót védeni, vagy védeni hivatott, de hát ebben ellenérdekelt tud lenni, már csak a reklám műsoridó miatt is a cég.
És itt bejönnek üzleti érdekek, különböző szempontok, ellentmondások, ami önmagában nem célja a közérthető fogalmazásnak, hogy ezekben állást foglaljon. A közérthető fogalmazás egy módszertan, és hogyha érthetőbben szeretnénk valamit elmondani, akkor én nagyon hiszek abban, mi nagyon hiszünk abban, hogy azt meg is tudod tenni. Ha nem, akkor nem történik meg, de a módszertan önmagában nem előírás.
Nem akartalak számon kérni azért, hogy a reklámok mellé mit kell odaírni, meg mit nem. Te csak árnyalom ezt a képet, hogy milyen szempontok vannak egyébként, amikor az ember szegény kommunikációra adja a fejét. Még azon is gondolkoztam, és akkor ez még egy ilyen, hát ha úgy tetszik, kötekedés, aztán majd megegyezünk a végére, vagy a közepére, hogy iszonyú fontos volt, amit mondtál, hogy ez a fogyasztó védelmét szolgálja. A fogyasztó alatt nagyon széles értelemben gondolunk emberekre, hiszen most az állampolgárait is fogyasztónak vagy felhasználónak tekintjük, de azért, hogyha ezekről az apróbetűs dolgokról, meg ASF-ről gondolkozunk, akkor azért ebben nagyon-nagyon sok pont, és nem véletlen övez ilyen széleskörű népszerűség az apróbetűs részeket, azért az a szervezetet védi. Nem a felhasználó. Tehát azért van benne olyan rengeteg sok pont egy biztosításban, hogy mikor nem vonatkozik rád az a védelem, hogy az ott úgy eltűnjön a betűtengerben.
Teljes mértékben egyetértek, főleg egy ASF-nél, és valóban betűtengerről beszélünk. Nem is javasolnám, hogy ezek apró betűs részek legyenek. A cél, hogy világos kommunikáció történjen a szolgáltató részéről az ügyfél felé, de egy ASF-et is lehet érthetőbben megírni. Meg lehet úgy írni, hogy adott esetben, amikor szüksége van az ügyfélnek az információira, akkor megtalálja benne, és megértse, hogy A vagy B, és ne bonyolodjon bele a körmondatokba, és kelljen felhívni az ügyfélszolgálatot, ami a vállalatnak, cégnek, szolgáltatónak se lesz jó.
Hiszen az is költség, erőforrás. Tényleg, igen. Tehát van abban érdeke, hogy tudjon tájékozódni. És milyen érdekes, hogy azok a piacorientált vagy profitorientált cégek, de egyébként nem csak ők, bárki, aki felhasználó barát módon akar kommunikálni, az ezekben a gyakran ismételt kérdésekben, fakban véletlenül mégiscsak meg tudja úgy fogalmazni, hogy az kereshető legyen, meg csak azt kelljen elolvasni, aminek akár kulcsszókkal.
Igen, tehát van, amikor sikerül. Amikor ez az érdekünk, hogy sikerüljön, akkor nagyon sokszor meglepő módon sikerül, úgyhogy igen, egyrészt ott van a tudás nagyon sokszor, a szándékot kell mellé tenni, és az időt.
Az a fajta megközelítés, ami mostanában egy nagyon divatos forma, ez a felhasználóbarátság, UX, vagy akár a design thinking, most dobok be ilyen buzzwordöket, ezek tulajdonképpen, ami egy felhasználást könnyít meg, ezek rokon lelkek a közérthetőség szakértelemmel?
Igen, mindenképpen. A közérthető fogalmazás az ügyfél élmény optimalizálásnak mindenképpen a része. Hogyha azt nézzük, hogy az ügyfél élménynek része az is, hogy végigmegy egy folyamaton, egy vásárlói folyamaton, egy felhasználói folyamaton, és ott találkozik írott dokumentumokkal, vagy bármilyen kommunikációval, akkor nyilvánvalóan hozzáad az élményéhez az, hogy ez a szöveg ott milyen, és segíte neki.
Olyannal találkozol, vagy találkoztál, hogy a közérthetőségi szempontokat megugorjátok, mint szakértők és tanácsadók, de hát maga a folyamat, tehát a tényleges csinálás, az megakasztja ezt a dolgot, és az ügyfélélmény hiába lenne egyébként érthető, könnyen fogyasztható, de egyébként a lényegi rész az megakad.
Ilyen előfordul természetesen, és megvannak a határai, meddig lehet hatékonyságot javítani csak azzal, hogy közérthetően fogalmazunk. Másrésztről maga a folyamat, amikor együtt dolgozunk a kommunikáció szerzőivel, forrásával, és próbáljuk közérthetővé tenni a kommunikációt együtt, egy nagyon jó közös gondolkodást indít el, ami kifuthat arra, hogy hatékonyságot növelnek a folyamatban is.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a folyamat tervezés is elő kell, hogy kerüljön, hiszen ha csak azt írnátok le közérthetően, hogy mi történik, ha az a történet nem jó, akkor ugye nagyon nehéz ezt jó élményé tenni, akkor is, hogyha frappánsan van megfogalmazva.
Így van, tehát nagyon sokszor abba akadunk bele, hogy azért nem tudunk még közérthetőbbek lenni, mert egyszerűen maga a folyamat bonyolult, maga a termék bonyolult, vagy bármelyik rész, igen.
Mik jellemzően a kifejezetten problémás területek? Gondolok itt egyszerre arra, hogy azok, ahol a felhasználók bonyolult kommunikációval találkoznak, és egyébként ezen túllépve milyen területek szoktak úgy problémásak lenni, hogy na, azt nehéz jól elmagyarázni, vagy...
Ha csak magánemberként belegondolunk, hogy milyen kommunikációval találkozunk, mi az, ami nehézséget okoz, nagyon sokszor azok a hivatali levelek, amit állampolgárként bárki kaphat, akár az adóhivataltól, akár más hivataltól, vagy pedig azok a levelek, amik olyan szolgáltatóktól érkeznek, ahol kevésbé megfogható a termék, ahol komplexebb szolgáltatást veszek igénybe, illetve aminek tétje van.
Banki terület például.
Például, ahol a pénzügyeimről van szó, és összetett banki termékeket kéne, hogy értsek ezek működését, kéne, hogy kövessem ahhoz, hogy az én pénzügyi döntésem megfelelő legyen. De akár az egészségügy is ilyen.
Az egészségügy, tényleg erre nem is gondoltam, pedig hát milyen sokféle módon találkozunk vele, meg vagyunk érintettek, akár hozzátartozóként, akár betegként. Úgyhogy tényleg az is egy ilyen, ahol ugye nagyon elveszettnek tudja érezni magát az ember.
Nagyon elveszettnek, pedig milyen fontos lenne, hogy ne így legyen.
És mik azok a általános kihívások, amit mondjuk nehéz közérthetővé tenni, vagy amire azt mondják, hogy na, ez tényleg egy tanácsadót érdemes igénybe venni, mert ezt olyan nagyon nem könnyű elmondani. Vagy ha van olyan fordulat, amire mondjuk így ugrasz, azt is ilyesmire gondolom, hogy van egy szövegtenger, és akkor vannak olyan formulák benne, vagy fordulatok, amire azt mondod, hogy piros zászló, tehát hogy ezek a legrosszabbak.
Mindannyian ismerjük azokat a leveleket, dokumentumokat, amik egy jó nagy jogszabályi bekezdéssel indulnak. Ez egy olyan tipikus hiba, ami gyakran előfordul sok kommunikációban, és nagyon könnyen javítható és elhagyható. Ha ezt a jogszabályi hivatkozást máshova tesszük a levélben, másokkal érthetőbbé tettük. Úgyhogy ez például egy ilyen apróság, amivel nagyon sokat lehet segíteni, de alapvetően a szigorúan szabályozott területek, azok a szektorok, ahol a jogszabályi szabályozás nagyon erős, nagyon kiterjedt, ott vannak elsősorban ilyen gondok, ott keresik leginkább, hogy hogy lehetne ez közérthetően, ez biztos nem lehet, aztán a végére eljutunk oda, hogy dehogy nem lehet.
Olyan megközelítés van egyébként, hogy az elejébe egy szövegnek mondjuk nehéz behúzni a felhasználót, tehát hogy pont azért, mert nincs meg az a fajta magabiztosság, vagy hát egy félelme van az egésztől, és hogyha mondjuk az elején könnyebben átrágja magát, akkor egy picit többet is belemer fogalmazni az ember, mert már benne van a szövegbe, és akkor el fog jutni benne, tehát ne veszítsük előt az elején, ezt próbálom mondani, vagy az van, hogy hát figyelj, ezt most vagy megérti, vagy akkor vesztettünk.
Nagyon jó, amit behoztál, ez a vagy megérti, ez a megszoksz vagy megszoksz típusú hozzáállás, ez ritkán működik. Nagyon sokszor látni azt, hogy próbálják vállalatok edukálni az olvasóikat. Ritkán célra vezető hozzáállás, célszerűbb inkább abból kiindulni, hogy mi az, amit nem kell megtanulnia, ami a saját szóhasználata, ami nem okoz plusz, nem ad neki plusz feladatot, hogy megértse az üzenetemet. Tehát a szöveg elején érdemes tényleg azt tisztázni, hogy miről akarok információt átadni, mi a témám, és hogy miért fontos ez. Talán ez a miért fontos ez nagyon röviden az elején, ha ott szerepel, akkor behúztam eléggé ahhoz, hogy elolvassa, és legalább addig a következő gondolatig eljusson, hogy neki ezzel mi a teendője, vagy ha nincsen, akkor azt is tudomásul vegye.
Egy rádióstúdióban beszélgetünk, és egy rádióban lévő rész, amiről most beszélgetünk, úgyhogy amíg a rádiós verzió fut, addig szeretnélek a szóbeli fogalmazásról is röviden kérdezni, aztán a rádióhallgatóktól elbúcsúzunk. A szóbeli fogalmazásnál mennyire lehet segíteni egy szövegnek a érthetőségén, vagy azt, hogy ilyen megközelítéssel fogalmazódjon meg valami?
Maga a közérthető fogalmazás, mint olyan, ami az angol plain language-nek a fordítása, alapvetően írásos kommunikációval foglalkozik. Ez a módszertan, ez kifejezetten erre lett kitalálva. Ugyanakkor ennek a 90%-a felhasználható szóbeli kommunikációban is, ami ugye nem releváns, azok olyan dolgok, mint a szöveg kinézete, a piktogramok, és ezek
hát hasonlók. Ezek nyilván nem, igen, hiszen a fülükre támadunk ilyenkor, persze.
Tehát ami írásban nincs, az ugye a közvetlen visszacsatolás és javítási lehetőség. Ez a szóbeli kommunikációban megvan, ott más a dinamikád, más az idő, amit használsz, ott vagy közvetlenül a befogadóval, ezért a kommunikációt felépítését is tudod rugalmasan alakítani a befogadóhoz. És amellett, hogy a szöveg vizuális jellemzői ugye itt nem látszanak, például a hanglejtéssel, hangsúlyozással tudsz inkább operálni.
Tehát egy csomó eszköz tulajdonképpen bevethető itt is, hogyha nem is ennek a módszertannak a kőbevésett szabályai szerint, de itt is tud ez érvényesülni. Végi Réka, közérthetőség kommunikáció szakértő volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Rékával a beszélgetést az online podcast felületen, tehát akit mélyebben érdekel ez a közérthetőség, nehéz üzenetek, érthető megfogalmazása téma, jöjjön oda tovább velünk, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.